Ebben a gyülekezetben, mint bármely gyülekezetben valójában minnyáján vendégek vagyunk, mert a házigazda maga, az Isten maga Jézus Krisztus, aki megvendégel bennünket, és ő szolgál nekünk, mint ahogy ezt tette a földi életében. És hogyha kiállunk is az asztalhoz szólni, vagy bármilyen formában bizonyságot teszünk, csak akkor ér valamit, hogyha nem mi szólunk, hanem mi általunk és mi bennünk szól Jézus Krisztus. Az pedig nem lehet máshogy, hanem hogyha ő él mi bennünk és mi élünk ő benne, ha vele egyé leszünk. Amikor bejöttem, akkor mindjárt fölfigyeltem itt a hátam mögött levő főírásra, hogy mi pedig a megfeszített Jézus Krisztust prédikáljuk. Lehet bármit prédikálni, lehet bármiről beszélni, bármilyen szép dolgokat mondani, ha nem a megfeszített Jézus Krisztusról szól a mi ige hirdetésünk, akkor az nem fog életet eredményezni, abban nem lesz gyümölcs, mert nem a megtanult teológia, a megtanult tudomány, hiszen abban nagyon sok van a mai világon, az nem az életet, hanem egyedül Jézus Krisztus, az ő ereje, az ő halálának és feltámadásának ereje. És én nem tudom, nem ismerem a testvéreket, de azt remélem, hogy minnyáján, akik itt vagyunk, részesültünk ebben a halálban és az ő feltámadásának erejében. Én, ha engem valaki megkér, hogy tegyek bizonyságot, mondjam el az életemet, én jobban szeretek inkább Jézus Krisztusról beszélni, mert az én életem, ami volt régen, az a sajátomé volt, és az egészet nem tartottam immár semmi értéknek tovább, hanem onnantól kezdődik az én életem, amikor Jézus Krisztust megtaláltam, és ő megtalált engem. Ezért inkább az Úr Jézusról beszélek, és hogyha ad az Úr gondolatokat a szívemben, az igének a szólása közben, az egyúttal bizonyság is az én megtérésemről, az én életemről. Erre nézve szeretnék olvasni néhány ige verset a Máté evangéliumának a 11. részéből. A Máté evangélium 11. részének az utolsó három versét, a 28, 29 és a 30. számú versét, mely olyan sok vigasztalást és olyan sok erőt, bátorítást ad mindnyájunk számára, de én hiszem azt is, kérem az Urat, hogy ha szükség van rá, akkor intést is adjon és ébresztést föl elevenítse, ami sokszor meglankadt és fáradt lelkünket is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg az igét, áldja meg az elhangzott szavakat és a mi szívünket is. Édesatyánk, tudjuk, hogy te vagy egyedül az életnek forrása, és ha most te nem szólsz, akkor életet nem kaphatunk. Ezért egyedül kérünk téged arra, hogy te szóljál. Te legyél az, aki küldöd az életnek igéjét, azt a hathatós igét, mely mint két élő fegyver eljut a mi elménknek megoszlásáig, a mi szívünknek gondolatait is megítéli. És azért kérünk, édesatyánk, hogy te látod, hogy mire van szükségünk. Ha szükségünk van a vigasztalásra, akkor vigasztaljál. Ha szükségünk van az ébresztésre, akkor rázzál föl bennünket. Ha szükségünk van az intésre, akkor intsél meg bennünket. És adjál olyan szívet nekünk most, hogy megérthessük. Mert tudjuk, hogy ha te szólsz, a te ígéd el fog jutni a mi szívünkig. Mert lehetetlen dolog, hogy amikor te, aki vagy az élet és a feltámadás Jézus Krisztusunk, megérinted a szívet, ott ne induljon el valami. Csak arra kérünk, hogy indítsad a mi szívünket is arra, hogy mi válaszoljunk rá. Mi adjuk rá a választ, hogy igen, Uram, beengedünk, elfogadjuk a te igazságodat, elfogadjuk azt, amit akarsz nekünk mondani. Azért most azt mondjuk a gyermek Sámuellel együtt, hogy itt vagyunk, Urunk, szóljál, hallja a te szolgád. Amen.
Amen.
Az emberiség története az Édenbe kezdődik. Legalábbis amiről a Biblia beszámol. És valahol a jelenések könyvek végénél ér véget. És ugye elgondolkoztam rajta sokszor végig gondolva az egész Bibliát, mikor elindul a kezdettől és elindul a végezetig, akkor ez magáról Jézus Krisztusról szól, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, azaz a kezdet és a végezet. Jézus Krisztus ott van a Biblia első lapján, és ott van az utolsó lapján. Ő vele kezdődik, és ő vele végződik. Ha Jézus Krisztus személyét kivennénk a Szentírásból, ha elhanyagolnánk azt, hogy Jézus Krisztusról szól, elkezdve már a teremtés, elkezdve az Édenkerten át, utána a törvény, az áldozatok, az evangéliumok, az apostolok levelei, a jelenések könyve, minden, akkor az egész Biblia úgy, ahogy van, elveszíteni az értelmét. Tehát az egész Bibliának a központjában, az értelmében maga Jézus Krisztus áll. És ezért nem akarunk mi sem mást prédikálni, csak ezt a Jézus Krisztust, a megfeszített Jézus Krisztust. Mint mondtam, elkezdve az Édenkertből, amikor az ember bűnbe esett, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy az Édenkert jó lehet egy valós történet, és valós emberpárról van ott szó, Ádámról és Éváról, de mégis ez egy példa is, amely az egész emberiséget ábrázolja, az egész emberiséget jelenti, ugyanis az Ádám szó embert jelent. Mi történt az Édenkertben? Gyakorlatilag az Édenkert nem más, mint ábrázolása annak, hogy az Isten az embert egy boldog állapotra teremtette. És mi volt a boldogságnak az alapja? Az volt a boldogság alapja, hogy élő kapcsolata volt a mindenható Istennel, a Teremtővel. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten mindig elment alkonyatkor és beszélt az emberrel. Szemtől szembe látta, találkozott vele. Élő kapcsolata volt. A boldogság forrása maga Isten. Akkor jött a kígyó, a sátán, aki megkísértette, és nagyon jól tudjuk, hogy mikor az ember bűnbe esett, akkor ezzel elszakadt Istentől. Ezért kellett, hogy Isten kiűzze őt az Édenkertből, az Édenkert pedig nem más, mint az ember boldog állapota. Ezt jelképezi. És amikor kiűzte az embert, akkor azt azért tette, mert Isten tovább nem tudott közösséget vállalni a bűnnel. Lehetetlen dolog. A bűn építette egy válaszfalat az ő legkedvesebb teremtménye, az ember és ő közötte. És el kellett, hogy távolítsa, mert Isten szent, tökéletes Isten, és előtte a bűn nem állhat meg. A bűnös sem állhat meg. Lehetetlen dolog. Nem tudunk Istenhez menni, hogyha bűn terhel bennünket. És itt jön Jézus Krisztus a képbe, amikor ugye az isteni igazság, a tökéletesség kimondja azt, hogy minden elkövetett bűnért meg kell halni. Amelyik nap vétkezel, halálnak halálával fogsz meghalni, és ez így is történt. A sátán ezt megkérdőjelezte, de a sátán a hazugság atya volt mindig, és most is az. Nem, aki vétkezik, annak meg kell halni. Vagy pedig valakinek ő helyette. És akkor, ha végignézzük ugye az áldozatokat az Ószövetségbe, amikor vitték a bűnért való áldozatokat, ez mind-mind Jézus Krisztusra utalt. Nem a bűnbocsánati áldozati állatban volt a bűnöknek bocsánata. Nem. Ezek mind-mind Jézus Krisztusra előre mutattak. Hogy Isten el fogja küldeni az ő fiát, Jézus Krisztust azért, hogy aki hisz ő benne, aki elfogadja azt, hogy amit neki kellett volna kifizetni a bűnért, azaz a halált, azt Jézus átvállalta magára. Tehát nem maradt a bűn büntetlenül. Nem maradt büntetlenül. A bűnbocsánat nem azt jelenti, mert lehetetlen dolog, hogy Isten hazudjon. Lehetetlen dolog, hogyha ő kimondta, hogy a bűnnek zsoldja, a fizetsége a halál, hogy ne kelljen meghalni. De meg kellett halni. De nem nekünk. Helyettünk halt meg Jézus Krisztus. És ez óriási nagy dolog. Én úgy gondolom, hogy ez az, amit soha nem tudunk fölfogni, és nem tudjuk méltóképpen meghálálni. Amikor elmegyünk így gondolatba a Golgotára, és nézzük ezt a nagy csodát, amit Jézus Krisztus tett értünk, akkor elfogja bennünket az a gondolat, hogy vajon hogy tudjuk megérteni ezt a szeretetet. Egy kicsit gondoljunk abba bele, hogyha Ha nekünk egy olyan emberért kell nem az életünket adni, csak mondjuk egy napunkat adni, vagy az egészségünkből valamennyit föláldozni, vagy anyagi javakat, olyan emberért, aki gyűlöl minket, aki nem szeret bennünket, mit tudunk mi tenni? Jézus Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy amikor mi ellenségei voltunk, már akkor ő eldöntötte, hogy ő átvállalja ezt a büntetést. Ő fogja kifizetni helyettünk, mert ki kellett fizetni. Én elgondolkoztam azon, hogy ez egy olyan nagy és olyan mély dolog, hogy ezt a szeretetet soha nem fogjuk tudni megérteni, és lehet, hogy egy kicsit különösnek tűnik, amit most mondok. Az örökkévalóság, én úgy gondolom, akkor fog véget érni, amikor meg fogjuk érteni a szeretetet. Tehát ezt körülbelül értjük, hogy soha. Olyan mély ez az isteni szeretet. Amikor ott leszünk, és majd csodálva nézzük Jézus Krisztus, hogy mit tett értünk, akkor fogjuk valamelyest megérteni és átlátni, hogy mi volt ez a nagy áldozat. Mi volt az, amit Jézus azért kifizetett, hogy ne kelljen elveszni, hogy ne kelljen nekünk a bűnbe lenni. És a felolvasott ige az evangélium, amit Jézus Krisztus elhozott. Mert ugye, hogy említettem, Isten elküldte az ő fiát azért, hogy ő általa tudjunk visszakerülni ő hozzá. Amikor az ember kiűzte Édenkertből, akkor odaállított egy angyalt egy karddal, hogy ne tudjon visszamenni. De Jézus Krisztuson keresztül helyreállította ismét az Atyához való menetet. Miért? Azért, mert az ember, amikor kikerült az Isten közösségéből, a vele való kapcsolatból, akkor boldogtalan lett. Elveszítette a boldogság forrását, elveszítette a fényforrást, elveszítette a hőforrást, és az ember boldogtalan. Olyan ez, mint szoktam emlegetni, mint amikor egy kisgyerek állandóan játszik az édesanyja körül, és elszalad egy kicsit messzire, de mindig időnként visszaszalad, csak hogy érezze a közelségét. Hogy biztos legyen benne, hogy ott van. És amikor eltávolodik valamiért egészen, vagy elkeveredik a sokaságba, akkor kétségbe esetten elkezd keresni. És az ember így keres, a bűnbe veszett ember így keres. Keresi a boldogságot. És nagyon sok ember nem tudja, hogy mit keres, de állandó keresésben van. Állandóan valamit keres, valamit szeretne, valamiért érzi, hogy az élete üres és nem teljes. És akkor jön a sátán az ajánlatával. Ha már végképp nem találtad, akkor alkohol, vagy nők, vagy a pénz, vállalkozás. Nagyon sok mindent lehet felsorolni. És azt hiszem, hogy mindnyájan végigjártuk ezeket az utakat. Ki melyikben járt, kerestünk. És úgy gondoltuk, hogy ha ezt elérjük, akkor boldogok leszünk. És ezt a boldogság csak addig tartott, amíg megfogtuk, utána kiment a kezünkből, mint egy szappanbuborék, aztán utána nyúltunk a következőért, az is kidurrant, meg utána a harmadikért, az is kidurrant, és a végén meg kell tapasztalnunk azt, hogy akármennyit futottunk, akármennyit fáradtunk, a mi szívünket semmi nem elégítette meg. Miért? Azért, mert mindaz, amit a sátán ad, legyen az az anyagi javak, vagy hírnév, karrier, vagy bármi az életünkben, az semmi másra nem jó, csak az, hogy egy soha el nem érhető kívánságot, egy úgynevezett mézes madzagot húz állandóan a szemünk előtt. És az ember, keresve a boldogságot, mindig azt gondolja, hogy megfogja. És egy idő után belefárad, nagyon belefárad. És amikor nagyon belefáradunk ebbe, hogy semmi nem ad boldogságot, akkor meghalljuk Jézus Krisztusnak szelíd szavát. Olyan jó a szívnek ez a szelíd, csendes hang. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok az állandó keresésben, akik azt gondoltátok, hogy na majd, ha ezt elérem, akkor boldog leszek, akkor hogyha még ezt meg tudom szerezni, akkor teljesebb lesz az életem, akkor kiegyensúlyozottabb leszek. És akkor hangzik a szó, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok. Jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok a ti bűneitekben. Mire jó a bűn? Arra, hogy szintén, mint egy szappanbuborék, hirtelen szép, hirtelen ad egy örömöt, utána ott hagy egy keserű űrt a szívben. Akkor az ember, hogy mégiscsak valahogy ezt az űrt kitöltse, megint a bűnhöz nyúl, mert nem tud mit csinálni, mert ha Jézus Krisztus nélkül él az ember, akkor nem tud más csinálni, csak ilyen szappanbuborékokat, ilyen értelmetlen dolgokat hajszol, és egy idő után belefárad ebbe a hajszolásba. Jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok a bűnnek terhe alatt, és én megnyugosztlak titeket. Azt mondja Jézus Krisztus. Jöjjetek, itt van lehetőség. Lehetőség arra, hogy a ti megfáradt lelketek megnyugodjon végre. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Akkor is, hogyha mint hívő emberek, mint az én hozzám tartozó, az én drága vérem által megváltott gyermekek, és most szól nekünk Jézus Krisztus az ő igényén keresztül, megfáradtatok az élet harcába, amikor a sok kísértés, amikor a sok próba, a megpróbáltatások, az életnek terhe, amikor a meg nem értés, a Krisztus nevért való üldözés, amikor úgy ránehezedik, akkor is jöjjetek Jézus Krisztushoz, és ő megnyugoszt titeket. Olyan sokszor megtapasztaljuk az életbe, hogy egyedüli nyugalom forrása Jézus Krisztus. Csak hogyha valóban ő hozzá tudunk menni, és ha megtaláljuk az utat ő hozzá, akkor ő megnyugosztja a mi elfáradt szívünket. Akkor ad nekünk egy olyan belső békességet, és akkor már teljesen mindegy lesz nekünk, hogy mit mondanak rólunk az emberek, mennyi rágalom ér bennünket, mennyit hazudnak rólunk. Az üldözés, a megvetés Krisztus nevéért, mert Jézus ölében bizton nyugodhatunk. Ahogy az egyik énekünk is mondja, nem tudom, ismeritek-e, Jézus karjában bizton, hajtom fejem le én, abban találom üdvöm, ha nyugszom hű szívén. Egyedül Jézus Krisztus az, ahol tartós nyugalmat talál a mi szívünk. Ezen kívül nincs máshol nyugalom, nincs máshol békesség. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok a különösen az utolsó idők vallási zűrzavarába. Annyi tévtanítás, annyi ideológia, annyi teológia, annyi egymásnak ellentmondó zűrzavar, amikor látjuk azt, hogy az egész világon szinte minden nap születik egy új vallási felekezet és kereszténység, keresztényeknek mondják magukat, és hirdetik, hogy igen, ez az út, amit mi hirdetünk, a másik azt mondja, hogy nem, ez az út, amit mi hirdetünk. És egy idő után úgy megfárad az ember ebbe a sok összevisszaságban, ebbe a keresésben, amikor annyi mindent nyújtanak, és az egyik ellent mond a másiknak, és én magamról tehetek bizonyságot. Volt egy idő, hogy nagyon belefáradtam ebbe, és akkor meghallottam Jézus Krisztus szavát. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. És miért olyan fontos ez? Azért, mert sajnos az utolsó idők Laodicea állapotában, amikor a gyülekezetek, az egész kereszténység olyan nagy hanyatlásban van, ahogy hallottuk is, hogy a szeretet úgy meghidegedik, akkor föl kell ismernünk és meg kell látnunk, hogy ebben a zűrzavarban, ebben az óriási káoszban semmi más nem történik, hanem maga Jézus Krisztus lesz eltakarva. És amikor keressük, mert keressük a nyugalmat, és keressük azt a békességet, akkor nincs más dolgunk. El kell felejteni mindenféle az előbb említett irányzatokat, meg vallási doktrinákat, tanításokat, és egyedül Jézus Krisztus kell őszinte szívből keresni. És olyan jó dolog az, hogy ő adott egy biztos támpontot, egy biztos ígéretet, és óriási ez a világ, hatalmas nagy az univerzum, a csillagok, és mégis azt mondja, könnyebb az égnek és a földnek elmúlni, mint egyetlen egy pontnak is hiába esni, amit Jézus mondott, hogy az ne teljesedjen be. Ha Jézus Krisztus megígérte, és ő pedig megígérte, hogy aki ő hozzá megy, azt semmiképpen ki nem veti, hogy aki az ő nevét segítségül hívja, az semmiképpen nem fogja eltaszítani, hanem az megtartatik. Akkor nekünk hinnünk kell, higgyünk ebben a Jézus Krisztusban, higgyünk az ő ígéretében, még akkor is, hogyha ezer ember mást mond, még akkor is, hogyha az emberek, hogyha az egész világ, a démoni seregek meg akarnak győzni arról, hogy az nem úgy van, mert amit Jézus mondott, az örök igazság, változhatatlan. Ő a mindenható Istennek egyszülött fia. Ő jött az atyától, ő tudja, hogy mit hozott le, és amit ő megígért, az lehetetlen dolog, hogy be ne teljesedjen. Jöjjünk így Jézus Krisztushoz, és meg fogjuk találni. Egészen biztos vagyok benne. Higgyünk benne, és akarjunk benne hinni. Akkor is higgyünk Jézusban, hogyha nem látjuk. Higgyünk abban, hogy süt a nap, és ugye most, amikor a novemberi késő ködös időket, meg esős időket éljük, akkor ugye nagyon jól tudjuk, hogy süt a nap a fejünk fölött. Miért? Azért, mert tudjuk, mert nagyon sokszor megtapasztaltuk. És a mi életünkben nagyon sokszor vannak mélypontok, amikor borult az életünk ege, amikor ködös az idő, amikor nem látunk előre. De nagyon jól tudjuk, és visszaemlékezünk, hogy tegnap, vagy tegnap előtt, vagy az elmúlt időben sütött a nap fölöttünk. Jézus Krisztus orcája ránk világított akkor is. És higgyük, hogy Jézus Krisztus világossága akkor is betölti a mi szívünket, hogyha a sátán felhőt borít a mi életünkre. Higgyünk Jézus Krisztusba, akkor is, ha nem látjuk őt, és jöjjünk hozzá, és ő meg fog bennünket nyugosztani. És mivel említettem azt, hogy túl ezen a vigasztaláson intésre is szükségünk van, és kértük is az Urat, hogy adjon nekünk intést, azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyétek fel az én igámat. Nagyon jól tudjuk, bár egyre kevesebbet használják, hogy az igavonó állatokat befogták egy úgynevezett járomba, amiben két igavonó állatot tettek. Mi volt ennek a lényege? Ugye természetesen az, hogy ketten tudták húzni az igát. A másik jelentősége, ami most itt a számunkra a legfontosabb az, hogy csak együtt tudtak haladni, csak közös úton tudtak menni. Nem tudott a két jószág külön irányba menni. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ne szerkesztessetek a hitetlenekkel fele más igába, akkor az azt jelenti, hogy és nem csak a házasságra vonatkozik, hogy egy hívő, Krisztusban hívő ember ne kössön házasságot egy világival, hanem az üzleti életben, egyáltalán a hétköznapi élet bármelyik pontján ne legyünk a hívőkkel egy közös igába, a hitetlenekkel, bocsánat, tehát ne legyünk a hitetlenekkel egy közös igában, legyünk egy közös járomban, így is mondhatnám, mert akkor csak egy irányba tudunk menni. Csak egy kitérő gondolat ugye a felemás igára, tehát a házasságra, a hitetlenekkel kötött házasságra. Hát van, aki azt mondja, hogy majd én megtérítem, azért megyek hozzá. És valaki mondott egy nagyon jó példát, azt mondja, hogy igen, te vagy fölül, ő van lent. Ugye ha te már Krisztusban vagy, akkor ő téged fölemelt, ő meg még sajnos lent van. Próbáld meg, álljál föl az asztalra, és próbáld fölhúzni a társadat az asztalra, aztán megmondd meg neki, hogy próbáljon ő lehúzni, melyiknek fog sikerülni. Én azt gondolom ugye, hogy természetes, hogy Krisztusnak ereje mindenható. De ha engedetlenek vagyunk, és felemás igába keveredünk az emberekkel, akkor az csak veszteség lehet a számunkra nézve. Helyette ajánl Jézus valamit. És amit most nagyon szeretnék, és nagyon kérem az Urat, hogy világosítsa meg a mi szívünket, és mi is legyünk halló füllel és nyitott szívvel, hogy értsük meg, amit Jézus mond. Helyette azt ajánlja, hogy vegyük fel az ő igáját. Legyünk ő vele egy igába. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ha mi Krisztus igáját fölvettük, nekünk nincsenek magánútjaink. Nincsenek külön útjaink. Onnantól kezdve nem az lesz, hogy én megyek, amerre akarok. Én onnantól kezdve, ha Krisztus igájában vagyok, és vele egy igába megyek, akkor én már nem tudok menni a magam útján, hanem csak oda megyek, ahova Jézus Krisztus is megy. Ez az iga, ez egy teljes egybeszerkesztés jelent. És hogyha ezt az egészet a lelki oldalról megnézzük, ha mi Jézus Krisztusban élünk, ő vele állandó és bensőséges kapcsolatban vagyunk, akkor nem is fogunk tudni már menni a saját utunkon. És innen látszik, ez a mutatója, hogy mi újjászülettünk, hogy nekünk új életünk van, és mi Jézus Krisztusban élünk, hogy nem járjuk tovább a magunk útját. Össze vagyunk kötve teljesen az Úr Jézussal. A mi életünk teljesen őtől lefügg, és nem lesznek magán útjaink, magán elképzeléseink, ahova ő nem jönne. És akkor tegyünk föl egész gyakorlatias kérdést, hogyha este leülsz egy jó filmet megnézni, hogy szórakozzál, Jézus Krisztus odaül veled. Vagy ha olyan dolgokat akarsz csinálni, világi dolgokat, bármilyen legyen az, és hozhatnánk mindjárt, akár csak a saját életünkből, és azt szeretném, hogy az elkövetkezendő időben hangozzunk mindig a szívünkbe, és gondolkozzunk el azon, amikor megteszünk valamit. Amikor elmegyünk egy olyan helyre, tegyük föl a kérdést, Jézus eljönne oda velünk? Mert ha nem, akkor kibújtunk az igájából. Akkor mi már külön igá, akkor már külön úton vagyunk. Mert lehetetlen dolog, hát Jézus ő az erősebb, az nem azt jelenti, hogy akkor majd őt mi magunkkal vonjuk arra, meg jön velünk. Ha mi megyünk az úton, csak egy példát szeretnék hozni, És az út jobb oldalán van egy vásár, egy olyan, ahol az életnek hiúságait árulják, a mulandó hiú dolgokat, ami nagyon sok embernek megfogja a szemét. Az út másik oldalán, bal oldalán pedig van egy szerencsétlen elesett ember. Ugye akkor, ha mi Krisztussal egyigában vagyunk, akkor melyik oldalra húzunk? Egyértelmű, hogy a bal oldal az elesett emberhez. Ha mi kihúzzuk a nyakunkat, kihúzzuk a fejünket ebből az igába, és megyünk ismét a saját útunkon, attól Jézus le fog hajolni ahhoz a szerencsétlen elesett emberhez. Az újjászületés, az új életnek a lényege az, hogy a mi életünk össze legyen kötve teljesen Krisztussal, innentől kezdve, mint ahogy említettem, megszűnik a saját akaratunk, és ha megszűnt a saját akaratunk, megszűnt a saját énünk, megszűnt egyáltalán a mi saját egyéniségünk és a régi egyéniségünk, akkor ez egy új életet eredményez, és ebben az új életben csak Jézus Krisztussal fogunk tudni járni. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és találtok nyugodalmat a ti szíveiteknek. Mit jelent ez? Tanuljuk meg Jézustól, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Nem azt mondta, hogy legyetek alázatosak, hanem tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Amikor Jézusra gondolunk, mint alázatosra, mint az alázatosság példájára, nekem mindig az jut eszembe, ami a Filippi levélbe van írva, és szeretném inkább felolvasni, mint hogy tévesen idézzem, Filippi levél második részében. Akkor azt mondja, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Mit jelent az igazi alázat? Mi az, amit Jézustól megtanulhatunk? Ugye előttünk van Jézus, nagyon sokszor elképzeljük őt ebben az emberi testben, amit járt Izrael földjén, hogy ő alázatos volt. És akkor elképzeljük azt, amikor bement a templomba, és kötélből ostort font, és kiverte onnan az árusokat, meg fölborogatta az asztalukat. Hát ez a kép azt mutatja, hogy egy alázatos ember volt, egy szelíd ember volt. Ugye elgondolkoztam rajta sokszor, hát Krisztus nem vétkezett soha, hanem ahogy az ige mondja, az ő házához való buzgó szeretet emésztette őt, és ezek az indulatok tették Jézussal azt, amit tett. Ő megmutatta nekünk, mit jelent az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy amikor látjuk a hamisságot, mikor látjuk a gyülekezetekbe beszivárgó bűnt, amikor látjuk azt, hogy olyan sok hamisság és úgy megszaporodott. És ugye itt nagyon jól tudjuk Jézus, amikor a templomból kiűzte az árusokat, Isten templomából űzte ki azt, ott voltak, ahol nem lett volna szabad, és most ismét utalok az utolsó időkre, azokban az időkre, amikor élünk, hogy mennyi minden bűn, mennyi olyan hamisság, vagy a világi dolog beszivárog a közösségbe. Nem vagyunk alázatosak, hogyha meghajtjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy hát mi ezt elnézzük. Ezt Jézus se tette. De Jézus megmutatta, hogy mi volt az alázat. És mi is meg tudjuk mutatni, hogy igazán alázatosak vagyunk, ha egyszer Jézustól megtanultuk, hogy mi az alázat, mert Jézus akkor egy szót nem szólt, amikor őt köpték le, amikor őt ütötték meg. Lett volna hatalma. És az alázat ezt jelenti. Megüresíteni. Megüresíteni magát az embernek attól, amilyen van. Letenni a földi eszközöket, azokat a fegyvereket, amik a keze között lennének ahhoz, hogy megvédje magát. Jézus alázata pontosan abban volt csodálatos, hogy ő Isten volt, Istennel egyenlő volt, ahogy írja az ige, ilyen nagy méltóságban volt, és nem használta ki ezt a lehetőséget. Miért nem? Mert tudta nagyon jól, hogyha ő kérte volna az atyát, hogy küldjön el 12 sereg angyalt, mint ahogy mondja, hogy szabadítsa meg őt, akkor te és én örökre elveszünk. Akkor nem lett volna nekünk örök életünk, hanem az örök kárhozata, halál lett volna részünk, és Krisztus alázata abban volt, hogy az Atya akarata alá helyezte a saját akaratát. Abban volt az ő alázata, hogy megszűnt az ő akarata. És ugye nagyon sokszor elgondolkodok rajta, és úgy csodálkoztam is első olvasatra. Amikor Gecsemánéba küzdött Jézus Krisztus, akkor úgy imádkozott, hogy ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Itt két különböző akaratról szólt. És ez az akarat, ami Jézus Krisztusban benne volt, ez az ő vele született, a testi létéből adódó akarat, melyet alá akart rendelni az atya akaratának. Az igazi alázat, amit Jézustól megtanulhatunk, az az, hogy mindenben az atya akarata alá helyezzük magunkat, és teljesen félretesszük a kezünk között levő eszközöket azért, hogy a saját utunkat, a saját akaratunkat véghez vigyük. Megsemmisülés. Ezt jelenti az alázat. És amikor elérünk erre az alázatra, és megtanuljuk Jézus Krisztustól, hogy legyünk szívből alázatosak és szelidek, akkor soha nem akarunk tovább kibújni az ő igájából. Akkor nem lesznek tovább külön útjaink. Akkor megszűnik az énünk. Ez tusakodás. Enélkül nincs hívő élet, nincs belső harc nélkül, mert a sátán éppen úgy, mint Gecsemáné kertjében azt akarta, hogy Jézus adja föl. Hogy ne legyen alázatos, hogy ne fogadja el ezt a keresztet, mert ott volt az emberi gyengeség, ott volt a kísértés. Nagyon jól tudta, hogy mi vár rá. Nagyon jól tudta, hogy amikor majd elmegy a Golgotára, akkor ő milyen óriási testi szenvedéseken is kell keresztül menni. Nagyon jól tudta, hogy az atya el fogja őt hagyni, mert ő fölvette magára a mi bűneinket, és mint ahogy az ige hirdetés elején említettem, a bűnnel az atya nem tud közösséget vállalni. Ő neki el kellett fordulni a Jézus Krisztustól, el kellett őt vetni. Jézus Krisztus szó szerint elkárhozott értünk. Átvállalta az örök halált, ami azt jelentette, hogy elszakadt az atyától. Ott a Gecsemánéba kezdődött neki ez az út. És ő nagyon jól tudta, hogy mi vár rá. És az ő alázata abban volt, már ott kezdődött, amikor a mennyben azt mondta, hogy imhol vagyok, atyám, hogy cselekedjem a te akaratodat. Nem a sajátomért, a te akaratodat. Tehát nagyon jól értjük, hogy ez az alázat, amikor mi saját magunkat, a mi elgondolásainkat, a mi akaratainkat az atya akarata alá tudjuk helyezni. Akarjuk helyezni. Ez nem tudás kérdés, ez akarat kérdés. Mert ha mi akarunk megalázkodni, és az atya akarata alá akarjuk helyezni, akkor fog beteljesedni, amiről Jézus beszél, hogy egy közös igába leszünk ő vele, ez pedig összeköt bennünket, és innentől kezdve nekünk nem lesz nehéz ebben az akaratban élni. Nem lesz nekünk probléma azért, mert Jézus Krisztus jelleme, az ő élete, az ő egyénisége átformál bennünket, és onnantól kezdve már nem lesz nehéz nekünk az, hogy nekünk arra kell menni, ahova Jézus megy, hanem örömmel megyünk. És itt mondja, és innentől kezdve fogjuk megérteni, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ha Jézus Krisztussal együtt járunk, akkor ő olyan úton fog vezetni bennünket, ahol meg fogjuk találni, meg fogjuk tapasztalni azt, hogy ez az út, amin Jézus Krisztussal együtt megyünk, valóban gyönyörűséges út. És nem nehéz azt mondani, hogy milyen szép ez az út, amikor együtt vagyunk a gyülekezetben és éneklünk. Nem nehéz azt mondani, hogy milyen szép ez az út, amikor ránk világít Jézus Krisztus arca, és mint ahogy a nap világa bevilágítja és beragyogja ezt a földet. De ha Jézus Krisztussal együtt tudunk menni, és vele együtt végig megyünk a szenvedések útján is, a megvetések útján, mert ahogy mondta Jézus, ha engemet üldöznek, titeket is üldözni fognak. Hogyha mindenféle hamis vádakat, gonosz hazugságot mondanak ellenünk, akkor is megtörténik az a csoda, és meg kell, hogy éljük, és meg fogjuk élni, hogy meglátjuk azt, hogy ez az iga gyönyörűséges, és akkor is hálásak tudunk lenni, hogyha megvetés ér bennünket, ha szenvedés ér, ha pofonokat kapunk, akkor is hálásak tudunk lenni, mert immár nem magunk útján járunk, hanem Jézus útján, és meg fogjuk tanulni. Olyan csodálatos, valóban meg lehet tanulni, és ezt bátorításul szeretném mindenkinek mondani, aki a szenvedések alatt nyög, és szenved, és úgy érzi, hogy nincs kiút, és nagyon fáj, hogy igen, meg lehet tanulni, együtt elmondani Pál apostollal, hogy nekem pedig ne legyen dicsekedésem másban, csak Jézus Krisztusban, aki által nekem a világ, én pedig a világnak megfeszítettem. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hát hogy lesz könnyű ez a teher? Mennél inkább össze tudunk mi törni, mennél kisebbek tudunk mi lenni, Jézus Krisztus annál nagyobb lesz mi bennünk. És onnantól kezdve nem mi fogjuk hordani a terhet, hanem maga Jézus Krisztus. És megtapasztalhatjuk szintén azt a nagy csodát, hogy ami teher alatt eddig roskadoztunk, az ezután nem fogjuk érezni. És nem azért nem fogjuk érezni, mert mi erősek lettünk. Nem. Pont az ellenkezője, az, hogy mi össze tudunk törni, mi meg tudunk semmisülni, és Jézus Krisztus fog bennünk növekedni, és innentől kezdve ő fogja hordani a terhet. Ezért ne féljünk a terhektől, mert mindig addig nehéz a teher, ameddig mi cipeljük. Ha Jézus Krisztusnak átadjuk a vezetést, ha átadjuk a mi életünket, akkor onnantól kezdve nem mi fogjuk cipelni a terhet. Egy példát szeretnék elmondani, amúgy megragadta, olvastam valahol, hogy ment egy kocsis, és látott egy fiatal fiút, egy zsákot cipelt a hátán. Megállt és fölvette, és amikor felszállt a gyerek, állt hátul a kocsin, még mindig tartott a zsákot. És mondja neki a kocsis, hogy miért nem teszed le. Tehát azt mondja, hogy hát könnyebb legyen a lovaknak húzni a szekeret. Ugye mi megmosolyogjuk ezt a hozzáállást, és gondoljuk el arra, hogy mit csinálunk mi. Azt mondja az ige, hogy minden gondotokat vessétek őre, első neki gondja van rátok. És akkor van egy problémánk, és oda visszük az atyához, oda visszük Jézus Krisztushoz, hogy mi már nem bírjuk hordani, meg nagyon nehéz, és elfogadjuk ezt az igét, amit mondott, és rá akarjuk vetni a mi terhünket, és aztán még tovább cipeljük. Még mindig úgy fekszünk le, hogy még mindig a vállunkon van a gond, reggel még mindig úgy kelünk föl, hogy még mindig a vállunkon van a gond, és ez a csodálatos Jézus Krisztus hívásában. Jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok, és nem kell tovább semmit cipelni. Amennyit cipelsz az életed gondjából, azt azért cipeled, mert még nem teljes a hited Jézus Krisztusba, akire mindent rátehetsz. Mindent. Nincs olyan teher ezen a világon, nincs olyan gond ezen a világon, amit ne lehetne Jézusra rátenni, és ne hordaná ő helyetted, ő te benned, mert te soha nem fogod tudni úgy hordani az élet terhét és a gondját, hogy az ne nyomna téged nagyon. De Jézus Krisztus tudja, Jézus Krisztus megteheti, ezért mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltetetek, és én megnyugosztok titeket. Amen.
Amen.